segítségünk legyen a mi örökké való Istenünktől. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amiként ez megírva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott levelében, a második levélben, az 5. rész 17. és azt követő verseit, a 21. versét bezárólag. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk vissza a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mint ha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő bennem. Istennek áldása legyen az ő szent igének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk testvéreim! Hatalmas Isten, áldunk és magasztalunk téged, hogy megtartó szereteteddel és kegyelmeddel hordoztad mindeddig, ami gyarló földi életünket. Köszönjük néked a te szeretetedet, amelyet annyiszor és annyiszor megnyilvánítottál és megbizonyítottál felénk. Köszönjük néked gondviselésedet. Köszönjük néked áldásaidat, és kiváltképpen azt a lehetőséget, hogy te megszólítottál bennünket, szólhatunk hozzád, és kapcsolatba léptél velünk. Hatalmas Isten, könyörgünk hozzád, hogy a mai alkalommal is te légy itt közöttünk. Szenteld meg figyelmünket, hogy igédnek értői és cselekvői lehessünk. Érünk légy segítségül nékünk. Amen. Ige hirdetéshez készülve a 171. éneket énekelünk testvéreim, a 171. éneket, megáll az Istennek igéje. Szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, az 5. rész 17. versében. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, emlékeztetek rá, hogy a múlt Isten tiszteleti alkalommal miről is volt szó. Tehát az erőviszonyokról és az erőviszonyok megítéléséről, tehát az ember számára adatott lehetőségtől, hogy az erőviszonyokat meg lehet ítélni, emberi szempontokból is, de az igazán mérvadó, az Isten látása szerinti megítélés, és Isten az ő kegyelméből megadja nekünk azt, hogy az ő látása szerint ítéljük meg életünk különféle erőviszonyait, amelyekben vagyunk, vagy amelyek körül vesznek bennünket, hogy el ne csüggedjünk. És érezzük mindenkor magunk mellett az ő áldó segítségét. E mai alkalommal is az erőről lesz szó, és az erőről mégpedig, tehát annak a fajtájáról, amely felülről származó erő, tehát ami nem a mi birtokunkban van, nem birtokolhatjuk, de Istentől elkérhetjük, és arról az erőről, amely által mindennapi életünkben megpróbálunk valamiképpen boldogulni. Tehát az erő szintünkről, ha úgy tetszik. Az elmúlt napokban, hát múlt héten kezembe került egy érdekes könyv, egy amerikai szerzőtől, bizonyos David Hawkins, aki meglehetősen jó teológiai képzettséggel rendelkezik, de ismeri a különféle szellemi irányzatokat is, és mellette, tehát pszichológus és pszichiáter, tehát komoly, hosszú pálya áll mögötte, és a tapasztalatait leírta, és egy ilyen kalibrációs rendszerbe rögzítette az ember lehetséges erőllétét, tehát azokat az erőtényezőket, amelyek az emberre jellemzők, és amelyben minden ember valamilyen szinten benne van. Ezt a címet adta ennek a könyvének, hogy erő kontra erő. Hát ezt az első erőt, ezt nagybetűkkel írta, jelezve azt, hogy nem azonos a kettő. Tehát az egyik tőlünk független, de rendelkezésünkre álló, a másik pedig a mi emberi erőnk, vagy ha úgy tetszik, talán helyesebb a mi emberi erőlködésünk, mert valóban Isten ereje nélkül az ember csak erőlködik. Egy olyan rendszert állított fel, hogy beszámozta, tehát 20-tól 1000-ig, tehát 20 és 1000 között. Most ne egy lineáris skálát képzeljünk el, hanem egy exponenciális skálát, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen azok a számok, amiket most majd megemlítek, hát hatványkitevők magyarán szólva, tehát jelzi azt, hogy milyen óriási a szórása, tehát azoknak a lélek és élethelyzeteknek, amelyekben benne vagyunk. És arra gondoltam, hogy érdekes, össze lehet hasonlítani, mindjárt beugrott nekem, tehát a kereszténységben, tehát annak a tanulmányozása, hogy melyek azok a metódusok, tehát mi is a folyamata tulajdonképpen az életünkben annak a változásnak, amelyet Isten kegyelme visz, és Isten kegyelme vihet végbe rajtunk. Tehát ezt a skálát hangsúlyozom, tehát 1000-ig osztotta be, a 200-as határértékű az, ami forduló pontot jelent. Tehát a 200-as érték alatt az így is lehetne mondani életveszélyes, és egy olyan helyzet, amiből az ember a maga erejéből nem tud kilábalni. Tehát amikor már e fölé lép valamiképpen az ember, akkor ott már isteni erők is elkezdenek munkálkodni. Nos, érdekes ez, megemlítek jó néhány dolgot, felsorolok belőle jó néhány dolgot, és rá fogunk ismerni tényleg, hogy mennyire, tehát fontos számunkra az, hogy egy újfajta életminőségünk legyen, mégpedig egy olyan fajta életminőség, amire Isten elhívott bennünket, amiről Pál apostol is szól, amikor azt mondja, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nos, hogyan is néznek ki a mi erővonalaink? 20-as értékkel jelölte azt a jelenséget, amit így hívnak, hogy szégyen. Hát amikor az ember a szégyen állapotában van, ezt találja a legveszélyesebbnek. Hogy ez mennyire igaz, gondoljunk csak bele a japán kultúrában, ahol valóban élet-halál kérdését jelenti az, hogy ki milyen helyzetben van. A szégyen helyzete olyan egy japán szamuráj számára, vagy egy japán harcos számára, hogy nincs tovább élet. Önmaga vett véget az életének, mert szégyenben élni azt nem tudja vállalni. Azt nem lehet vállalni. Abból nincs kiút a szégyenből egykönnyen. Tehát életveszélyes helyzet. Aztán a másik, amit 30-as értékkel jelöl, az pedig a bűntudat. Nos, testvéreim, ez is egy ördögi spirál. És ha belegondolunk, és elgondolkodunk rajta,
hogy mennyire benne van az emberiség nagy része. És alias sátáni hatalmi erők az embereket, vagy akár közösségeket, vagy népeket, nemzeteket belekényszerítenek ezekbe a helyzetekbe. Amikor módszeresen és tényleg szisztematikusan megpróbálják úgy elültetni a bűntudatot, és úgy hangsúlyozni a bűntudatot, hogy nincs belőle kilábalás. Ébreszteni, ébrezgetni, ébren tartani, ráterhálni egy népre és nemzetre a bűntudatot. Valami iszonyú dolog. Ugye ismerős jelenség ez. Napjaink ismerős jelensége ez. Annak idején, 1907-ben a pozsonyi csata idején, a magyarság tulajdonképpen egy olyan szándéknak tudott ellene állni és sikeresen védekezni ellene, amely ezt célozta meg, hogy a magyarság elpusztítása. Egyszerűen kivonni őket a forgalom. Egyszerűen megsemmisíteni őket. Hogy ez nem sikerült, hát más módszerek ezt folyamodtak. És ezek a módszerek nyomon követhetők végig a történelmünk során. Hogy a szégyenbe és a bűntudatba tartsanak bennünket, mert ez a leghalálosabb méreg, és ezek a leghalálosabb jelenségek, dolgok, mert nincs igazán értéke, és ha az embert ebben benne tudják hagyni, akkor reménytelen helyzetben van, és reménytelen helyzetben sodródik. Ördög is király. Aztán a harmadik ilyen, aminek 50-es értéket adott, ez az atyafi, a fásultság. Hát testvéreim, ha valakit sokáig bűntudatban tartanak, ezt fokozzák benne, hatványozzák a számára, és ha valakit állandó jelleggel megszégyenítenek, milyen döbbenetes ez, akkor előbb-utóbb valamilyen fásultságba sodródik. Valami döbbenetes pedagógiai mellékfogás, amikor egy pedagógus egy gyermeket megszégyenít, és úgy tekint rá, olyan szégyenbe skatujázza be, amiből az nem tud kikászálódni. És szerencsétlen már nem tudja, mit csinálja. Egyfajta paranójás életvitel alakul ki a számára, nincs más lehetősége, legfeljebb belefásul, és akkor meg azért kapja a dorgálásokat, az elítéléseket, hogy nem tud odafigyelni a dolgokra. Mennyire oda kellene figyelni Jézus pedagógiájára. Fásultság, és a fásultságban is halálos veszély és veszedelem leselkedik az emberekre. Mert általában a fásultság állapotára következik az a fajta kiút, amikor úgy próbálja valaki magát jobb kedvre deríteni, hogy más tudatállapotba próbálja hozni magát. A kábítószerezésnek, vagy az alkoholizálásnak, és ezeknek a dolgoknak a menekülési útja tulajdonképpen ez. Ezzel magyarázható, valahogy kilábalni a fásultságból. És az ember nem tud kilábalni belőle. Nem beszélve arról, hogy mind a szégyen, mind a bűntudat, mind a fásultság, még fizikálisan, vagy biológiailag is olyan jelenségekkel jár, amely a halál felé tendál. Tehát az elmúlás a halál felé húzza az egyént. Akkor még ráadásul rá jön a bánat. Hát a bánatnak egy 75-ös határ értéket ad, és a bánat az úgy szintén rájátszik ezekre a dolgokra. Milyen iszonyú csapdában van az ember, és maga az emberiség is. És ötödiknek ott van a félelem, vagy mondhatnánk, hogy a félelmek garmadája. És mi döbbenetes, hogy testvéreim, sokszor egy társadalmak nagy része ebben van. Eddig jut el legfőjebb a félelemig. És ez a félelemhez tartozik hozzá nem csupán az a fajta meg nem nevezhető szorongás, vagy azoknak a sora, vagy a tudatos megfélemlítésből következő dolgok, hanem ehhez a félelemhez tartozik hozzá mindenféle megfelelési kényszer. És milyen döbbenetes, amikor állami vezetőkről, vagy magasrangú vezetőkről kiderül, hogy tulajdonképpen ilyen megfelelési kényszer van bennük. Tehát félelemben vannak. És ha megfelelési kényszerek által hajtott, vagy félelmekben vergődő vezetők vezetnek egy nemzetet, milyen kilátástalan, milyen sanyarú és milyen nyomorúságos lesz annak a nemzetnek a sorsa. Nos, testvéreim, ezek ellen, a negatív dolgok ellen kell, vagy kellene az embernek tényleg zéró toleranciát hirdetni. Ezekkel kellene és kell szembeszállni. Ezekkel a dolgokkal, ezekkel a tendenciákkal, akár spontának ezek, vagy felfedezzük mögötte a tudatosságot, hogy az ember valamiképpen kilábaljon ebből, és hát elindulhasson egy magasabb életminőség fölé. Tehát a félelmek. Aztán a szívekben ott lehet egyfajta vágyakozás, amikor valaki már beleunt a szégyenbe, a bűntudatba, a fásultságba, és még a bánatba, és a különféle félelmeit valami szinten le tudja tenni, és felvillan benne egy halvány reménysugár, hogy valamiképpen ki kellene belőle lábolni, és felébred a szívében, a lelkében egyfajta vágyakozás a megoldás után. És ezt a vágyakozást egy 125-ös értékkel lehetne értékelni. Már bizonyos értelemben, testvérem, még a félelem is hát pozitívabbnak mondható, mint az alatta lévő részek, de a vágyakozásban már benne van valamiféle megoldáskeresés, vagy legalábbis egy belső készségnek, egy belső lelki készségnek a kialakulása. Aztán a harag a következő, ami magasabb határérték, majd 150-es határértékén tartunk, a harag. Amikor valaki akár titokban, akár magában, vagy akár valamely hát egy kicsit feldobottabb élethelyzetében megengedi magának azt, hogy merjen haragudni, vagy ezt ki is merje fejezni. De az emberek többsége még ezt sem meri kifejezni. Vagy egyfajta büszkeség. A büszkeség az már közelít egy érdekes fordulóponthoz. A büszkeségben már benne van, belejátszik egyfajta önbecsülés. Ezt lehet mesterségesen is felszítani, mondjuk különböző hadseregeknél, katonák között, ott ez hát megvan, ez jelen van, tehát egyfajta nemzeti büszkeséget próbálnak a szívükbe plantálni, és az a büszkeség hát ad nekik valamiféle tartást. Igen, csak a baj ott következik, testvéreim, amikor egy adott harchelyzetben nem elég a büszkeség, vagy vereség kísér egyfajta hadmozdulatot, vagy vereség kísér egyfajta igyekezetet, és itt nagy a veszélye annak, hogy visszahullik a legalsó pontra, visszahullik a szégyenbe. Egy óriási megszégyenülés lehet belőle. Igen, veszélyes dolgok ezek, halál felé tendáló, reménytelenségbe taszító és oda vivő dolgok ezek. Vágyakozás, harag, büszkeség, még ha valamiképpen tartósodnak is ezek, de veszélyes betegségeket alakíthat ki az emberben. A 200-es fordulópont az már a bátorság. Amikor már valaki veszi magának a bátorságot, és megpróbál valamit tenni, valamit cselekedni, vagy legalább megfogalmazódik benne a szándék, hogy ez így nem jó, kell megoldást keresni. És ilyenkor kezdhet el munkálni az isteni kegyelem, és ilyenkor kezdődhet el az ember számára egy olyan fordulópont, amelyből már felfelé visznek a dolgok. Az emberi lélekben ki kell alakuljon egyfajta látás arra nézve, amit ez a szerző pártatlanságnak nevez, ez az, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, Pál apostol is úgy fogalmazza meg, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk, hanem valami levegőbeli hatalmasságok ellen, tehát a korszellemben jelenlévő láthatatlan hatalmasságok ellen van nekünk hadakozásunk. És ebben a harcban nekünk nem emberek ellen kell küzdenünk, nem embereket kell legyőznünk, tehát valójában nincs helye haragnak vagy büszkeségnek, de a félelemnek sincs helye, hiszen maga az ige mondja, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten. Korábbi helyzetek a félelem állapota és az a hanyatló, lefelé ívelő állapot volt. Tehát kialakul bennünk egyfajta pártatlanság. Már Isten kegyelmének a munkája, amikor felismerjük, hogy nem emberek ellen harakozunk. Egyfajta pártatlanság. Testvéreim, a józanul politizáló emberek számára is felvetődött és felvetődik ez a kérdés, hogy a csodába is, hát végre nem pártok szintjén kellene, hogy működjön a parlament, vagy nem pártok szintjén kellene, hogy működjenek a dolgok, hanem nemzeti érdek alapján. Amiben beletartozik mindenki, ami tényleg jó irányba vinni a dolgokat. Egyfajta, így mondom, pártatlanság. Itt kialakulhat egyfajta testvériség, testvéri szeretet, egymásra való odafigyelés, valamilyen szolidaritás. Aztán, amikor az ember látja a maga erejének és a maga lehetőségeinek a végességét, ez már Isten kegyelmének a munkája, kialakul egyfajta hajlandóság, egyfajta készség arra, hogy nyitni Isten világa felé. Amikor valaki kezébe veszi a Szentírást, amikor elkezd tájékozódni Isten dolgai iránt, ez már egy hallatlanul felfelé ívelő, új lehetőségeket megnyitó, csodálatos jelenség és csodálatos dolog. Nyitás, hajlandóság Isten felé. Pál erről szól ezekben az igékben. Azt mondja, aki Krisztusban van, szóval új teremtés az, azt mondja, a régiek elmúltak, a múlt az a múlt, újjá lett minden. Mi az az új, ami mindent újjá tesz? Ez a fajta életminőség, amely Isten felé fordít. Egyfajta irányváltás. Egyfajta hajlandóság a helyes irányba fordulásra. Úgy is nevezik ezt, hogy megtérés. A megtérés és az újjászületés nem ugyanaz. A megtérés azt jelenti, hogy a helyes irányba fordulok. Isten úgy munkálkodik az életembe, hogy a helyes irányba fordít, és a szívemben bizalom ébred, amely elmondja felém, vagy meggyőz engem afelől, hogy az Isten szeretet. Nem rossz indulattal viszonyul hozzám, nem ítéletes módon viszonyul hozzám, hanem szeret az Isten. És ez az isteni szeretet felébreszti bennem a bizodalmat iránta. Pál ezért könyörög, azt mondja, hát béküljetek meg az Istennel. Isten béke jobbot nyújtott. Jézus Krisztusban elvégezte az ember megfordítását, a megtérésének a lehetőségét, új lehetőséget adott, új táblatokat nyitott meg előttünk, és ezt senki el nem veheti, ezt senki vissza nem fordíthatja. Nincs az a látható vagy láthatatlan hatalmasság, aki az Isten által bennünk elkezdett folyamatot visszafordíthatná. A mi reagálásunkról van szó, erre hívja fel az apostol a figyelmet, hogy itt most már mi is képbe jövünk. Ma nekünk is van benne szerepünk. Van már valamiféle erőnk, vagy elfogadási készségünk ahhoz, hogy elfogadjuk a felénk kinyújtott isteni kezet. Igen, Isten békejobbot nyújtott nekünk. És ebből az isteni békejobb nyújtásból következik az, hogy na végre béküljünk meg, nem csak az Istennel, hanem ebből következően önmagunkkal is. Merjük elfogadni önmagunkat. Úgy, ahogy vagyunk, amiben vagyunk. A készségeinkkel, a képességeinkkel, a talán emberileg szólva sokszor elrontott múltunkkal, merjük elfogadni magunkat, az életünket, ahogy vagyunk, hiszen immár Isten kezébe kerültünk, immár az ő kegyelme hordozza az életünket. Ez a fajta elfogadás, ami utána elhozza a másokkal való megbékélés lehetőségét is, de ami hallatlanul több ennél, azt mondja az apostol, hogy hát Isten rátok bízta a békéltetésnek a szolgálatát. Hát a békéltetés szolgálatát, testvéreim, abban az élethelyzetben és azok közt az erőviszonyok között munkálni, akár családban, vagy akár kisebb közösségekben, vagy nemzeti szinten, vagy világszinten nem lehet. Sajnálatos módon elmondhatnánk, hogy az emberiség tulajdonképpen ott a 200-as szint alatt vergődik. Reménytelenül, kilátástalanul. Keresi a megoldásokat, és egyik szintről a másikra ugrál, de a megváltoztathatatlan szint alatt, ahol emberi erő már kevés bármilyen változáshoz. Milyen hatalmas örömhír, amikor az ige elmondja, hogy tehát az Isten megbékélt velünk. Nincs okod alábecsülni magad. Nincs okod úgy felfogni ezt a világot, mintha az ellenséged lenne, hanem szolgálatod van benne. Hiszen ez az Isten felé való hajlandóság, és ez az Istennel való kapcsolat, mint lehetőség, ez már itt, ez szerint a kalibrált skála szerint a 350-es értékre vezeti az embert. És tudjuk azt, amikor az ember megtapasztalta a bűnbocsánatot, az isteni kegyelmet, miután átélte az Istennek a feloldozó szeretetét, utána a szószoros értelmében olyan lehetőség adatott neki, amelyet így nevezünk, a keresztény dogmatikánk azt mondja róla, hogy a megszentelődésnek az útja, vagy lehet így is mondani, hogy a Szentlélek által való vezetettség. Tehát már nem esetszerűen történnek a dolgaink, már nem emberi erőlködésből történnek a dolgaink, tehát nem kényszerülünk arra, hogy csupán a magunk erejére támaszkodjunk, hanem Isten velünk van, megtapasztalhatjuk a jelenlétét, és az Isten jelenléte az abból következő lehetőségekben ott van, hogy előkészít a számunkra szolgálatokat, utakat, úgy alakítja, formálja az életutunkat, hogy áldássá váljunk. Milyen hatalmas lehetőség ez. Áldássá válni. A múltkor hallottunk talán valamelyik ige hirdetésben egy sztorit, valaki nyugati gyermektől megkérdezték, hogy hát mi akarsz lenni, aztán mondta, hogy hát ő sikeres akar lenni. Egy erdélyi kislánytól, amikor megkérdezték, hogy te mi akarsz lenni a felnőtt, szóval én áldást szeretnék lenni. Mennyivel másabb életfelfogás. Hát Isten erre szánt bennünket, hogy áldással legyünk, áldással várjunk. És milyen érdekes itt ezen a skálán, utána a Biblia szavaival és szinte a Biblia sorrendjével történnek a dolgok. Azt mondja, hogy a szeretet, öröm, békesség. A szeretetnek az a formája, amit nagyon jól ismerünk, amelyet egyes egyedül abból a szeretetből tudunk levezetni a magunk számára, amely szeretettel Isten szeretett bennünket, amely szeretettel Jézus fordult hozzá, amely szeretettel odaadta magát azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy magasabb életminőségünk legyen. Nem egy olyan majom szeretet, vagy nem az a szeretetnek az a formája, amikor valaki ezt megjátsza, vagy magára erőlteti, hanem az az igazi, az Istentől kapott szeretet. Az a felelős, ami egyrészt felfelé tekint, de másrészt történeti távlatai lehetnek. Aztán az öröm. Ugye emlékszünk, tehát a lélek ajándéka, hogy az Efézusi levélben ott van, tehát lélek gyümölcseire, jobban mondva, szeretet, öröm, békesség. Hát ezeket a szavakat mi értjük, sokszor használjuk, de nem gondolunk bele igazán. Mert ez a fajta szeretet tényleg egy olyan dolog, amit már az életfordulatunknál, tehát amikor Isten jó irányba fordított bennünket, ott megtapasztaltuk, hogy valami hallatlan szeretet van bennünk embertársaink irány. Függetlenül attól, hogy milyenek, függetlenül attól, hogy szimpatikusak vagy nem szimpatikusak, tehát valamiképpen az a fajta emberi szimpátia rendszerünk nagyon erősen módosul, és ha valakit előnytelen emberi természettel ismerünk, vagy látunk, de a szeretet az, ami kibontakozik belőlünk, és felvetődik bennünk a kérdés, hogy na hogyan segíthetnénk neki, hogy kihozzuk abból a helyzetből, abból a nyomorúságból, amiben benne van. Aztán az öröm. Ugye, ha visszaemlékszünk arra az örömre, amit akkor kaptunk, amikor megtapasztaltuk az isteni bűnbocsátó kegyelmet, hogy nem egyszerűen, hogy madarat lehetett volna fogadni velünk, hanem mérhetetlenül több volt ennél. Valami határtalan, telülről származó öröm. Ugyanakkor csendes, bennünk szunnyadó, de olyan hatalmas öröm, amelyet senki semmi nem tudott elvenni. Amely Isten hatalmához kapcsolódott, és Isten szeretetéhez kapcsolódott. Öröm, aztán a békesség. Most ez a békesség is mérhetetlenül másfajta békesség. Nem egyfajta fegyverszünet, egyszer egyik ige hirdetésemben elmondtam egy régi élményemet, még fiatal lelkész voltam, még Mezőszilvason, Fehérvárra jártunk különböző békegyűlésekre, oda invitáltak bennünket, aztán hát ilyen békeügyi előadói tisztséget sózták egyszer a nyakamba, hát jó mondom, nem nekem való dolog olyan értelemben, én fogok írni róla, aztán hát olyat írtam róla, hogy hát békesség, békesség, de nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. Izsajás prófita könyvében vannak ezek, és elmondtam, hogy na, miközben ugye a két nagy katonai tábor egymással szembe vicsorognak, az egyik és másik is állik fel, vannak fegyverkezve, és eregetik a békegalambokat, de megcímezik a békegalambokat oda innen keletről nyugatra, és ennek az égisze alatt, amíg a békéről beszélnek, addig fegyverkeznek, fegyverkeznek. Hát az Isten békessége nem ilyen. Mert az Isten békessége a vele való megbékéléssel kezdődik, ahogy ebben az igében van. És ez a belső békesség valami hallatlan, csodálatos belső erő. De nem olyan fajta belső erő, ami csak a mi ajándékunk, ami befelé hat, hanem az kisugárzik. Ennek következményei vannak és lehetnek kifelé is. A más vallásrendszerekben ezt az állapotot, amikor valaki már ennek a nyomán megtalálja a küldetését, mondjuk mint egy Schweitzer Albert, vagy egy Teréz anya, vagy a történelemből ismerünk ilyen életminőségű egyéneket, embereket, akik tényleg így mondom a skálának a 600-as vagy a 700-as 1000-hez közelítő szintjén mozogtak, akikben olyan lélek erő volt és olyan életminőség, hogy valóban áldásul váltak sokak számára, de nem beszélve arról, de hát a számunkra a legkézenfekvő példa Jézus Krisztus. Benne tökéletesen ott van ez a legmagasabb erő tényező. És erre van szükségünk. Nem csak egyszerűen minta előttünk, hanem lehetőségként is adatik nékünk, hogy mind följebb és följebb kerüljünk ezen a listán. Hogy megtaláljuk a küldetésünket is. A Isten erre hívott el bennünket, hogy küldetésben legyünk. Azt mondja, az igaz, hogy rátok bízta a békéltetésnek a szolgálatát. Hát drága testvéreim, akik ott a 200-as szint alatt vannak, szégyenben, bűntudatban, fásultságban, bánatban, félelemben, vagy néha jó indulat megnyilvánulásban, vagy haragban, vagy büszkeségben, vagy olyan felfel lángoló bátorságban vannak, és ott tengetik az életüket. Hát nem alkalmasak erre. Az emberek felbátorodnak, hogy ugye általában, hogyha megfigyelhettük mi magunk is, amikor mondjuk korábban mondjuk egy pinceszeren, vagy egy lakodalomba, vagy egy vendégségen, ahol hát kis alkohol is hozzá segíti őket, hogy felbátorodjanak, hogy hú, milyen bátrakká válnak. Nos, itt nem ez a fajta bátorság van tulajdonképpen, és nem ez a fajta békesség, hanem az a, igazi, az a rendíthetetlen, amit nem oltanak meg a körülmények, nem rontanak el a körülmények, mert Istentől származik. Valami csendes, a külső szemlélő számára láthatatlannak tűnő, de mégis oly valóságos erőtényezők ezek, amelyekre elhívott bennünket az Isten. Jó volt olvastom tehát ezeket a dolgokat, mert ráismertem, hogy mennyire egybevág, tehát azokkal a törvényszerűségekkel, amelyek le vannak írva a Szentírásban, és mennyire tükröt tart elég. És jól lehet, tehát ezzel a módszerrel lehet mérni a különböző vallásoknak a tartalmát is, tehát a kereszténységen belül, vagy a kereszténység különböző felekezeteit is rá lehet tenni erre a skálára, és bár mondjuk a felekezetek, a tanítások, az általuk kifizetett igazságok olyan 600-as szint körül mozognak, bár jól lehet annak idején a keresztes háborúk korszakában visszaestek egészen a 200-as szint környékére, vagy még az alá is, de mégis a világ nincs ebben a helyzetben. Jó lehet a vallási rendszerek, a tanításokból igen, de az emberiségből egy-egy vallási rendszeren belül csupán 4%-ra jellemző, amely közelít hozzá. A többiek a névlegesen vallásosak, vagy a vallással csak emígy amúgy lévők, hát nagyon mélyen alatta vannak mindennekbe. Sokszor tehát maga az egyház népessége is, tehát az egyházaknak népességének a 4%-a jóformán az, akik átélték ezt az Istennel való nagy megbékélést, de az egyház nagy lehetősége éppen ebben van, ebben rejlik, hogy annak a helye és annak a lehetőségét kínálja fel, hogy a Krisztussal való találkozásból következő lelki fordulat az egyént mint magasabbra és magasabbra emelje, hogy tudjuk megtagadni a félelmeket és a megfélemlítéseket, hogy tényleg zéró toleranciát tudjunk hirdetni mindenféle szégyennek, vagy a megszégyenítést munkálóknak, vagy a bűntudatot ránk testálóknak, vagy a fásultság ügyében munkálkodókat, vagy a félelmek tekintetében ránk terhelődőket. Nyomon követhetők, tetten érhetők, testvéreim, ezek a tendenciák, gondoljátok el, hogy ha nálunk hírértéke van annak, hogy teszem fel Mexikóban kigyulladt egy istálló, ennek hírértéke van. Vagy a világ túlsó sarkában történő kocsmai verekedésnek, hogy na két mexikói cowboy összeakaszkodott, aztán elkezdtek lövöldözni egymásra, ennek hírértéke van nálunk. Mindennek hírértéke van nálunk, figyeljétek meg, akár rádióban, akár televízióban, ami a félelmet igyekszik tartósítani, és ami megpróbálja szinten tartani azt a fajta megfélemlítést, amit elhatározták ránk nézve, hogy ránk terheljék újra. Hát, testvéreim, üzenjünk hadat ennek a fajta felfogásnak. Érjük tetten, és folyamodjunk Isten felé, és Isten kegyelme legyen rajtunk, és ezzel az isteni kegyelemmel éljünk, és utasítsunk el minden olyan jelenséget és igyekezetet, amely bennünket akár megbélyegez, vagy akár megpróbál visszataszintani azon szint alá, ahonnan már Isten az ő kegyelme által megszabadított bennünket, mert hiszen az evangélium lényege éppen ez, az evangélium örömüzenete éppen az, hogy Istentől szabadságot, megbocsátást, új életet kaptunk, és a régiek elmúltak, és ime újjá lett minden. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, hogy a te igéd örömüzenet. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, hogy te felszabadítottál és megszabadítottál bennünket azokból az ördögi körökből, és abból a fajta halál felé tendáló életminőségtől, amely méltatlan hozzánk, hiszen nem erre hívtál el bennünket, emberekké formáltál bennünket, akiknek lehetőségük van arra, hogy felfelé nézzenek, és történelmi felelősséggel tekintsenek a jövendő felé is. Urunk, köszönjük néked ezt a kegyelmet. arra kérünk, hogy maradj velünk szereteteddel. Őrizd meg minket, adj nekünk lelki látást, hallást, készséget szívünkbe, lelkünkbe, szeretetet és azt a megoldhatatlan örömet és tőled származó békességet, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Urunk, köszönjük néked, hogy a te erő tényeződ az, mely hordozza ezt a világot, és amellyel bennünket is elfogadtál. Urunk, légy áldott azért, hogy a te kezedben tudhatjuk magunkat. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy adj lelki ébredést ebben az országban. Ébreszd fel ezt a nemzetet, vagy ezt a népet, hogy tényleg nemzetté formálódjon. És védj le rólunk minden szégyen, bűntudatot, fásultságot, bánatot, félelmet, haragot, büszkeséget, és te szent lelkeddel bátoríts fel bennünket erre az új életre. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, hallgass meg imáinkat. Áld meg, őrizd meg szeretteinket, közelben és távolban lévőket egyaránt. Édesatyánk, kérünk, hogy gyógyítsd betegeinket. Könyörgünk hozzád, hogy te bátorítsd, vigasztald a gyászolókat. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, hogy te irányítsd, istápold, tanácsold lelkeddel azokat, akik elbizonytalanodtak, elerőtlenedtek, és add nékünk, hatalmas Istenünk, hogy tőled származó erővel véghez vihessük mindazt, amit te ránk bíztál. Mennyei édesatyánk, hallgass meg imáinkat, kérünk Jézusunk érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.